Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Vikingek a Kárpát-medencében címmel nyílt időszaki kiállítás a Debreceni Déri Múzeumban. Régészeti leletekkel mutatják be mindazt, ami a térségünkben fennmaradt utánuk a kora középkorból. Ezen a tárlaton járunk a műsor első perceiben.
A tárlat egyik fő célkitűzése volt, hogy összegyűjtsük azt a 10-11. Századi tárgyanyagot, emlékanyagot a Kárpát-medencéből, amit a mai Magyarországon lévő gyűjtemények őriznek, ami vagy direkt északi skandináv kapcsolatokkal, vagy éppen kelet-európai rusz kapcsolatokkal rendelkezik. Úgyhogy így ebben a formában ez még soha nem volt eddig látható, ez az első alkalom.
Ezután a Mohácsi csata egykori helyszínére indulunk. Nemrégiben egy újabb fontos lelet került elő, ami azt bizonyítja, hogy a döntő összecsapásra Majs határában került sor.
Ez egy 16. század elejé tűzfegyvernek az alkatrésze, egészen pontosan egy taplólakatos puskának a kakasa. Nem sokkal ez a csata időpontja után már ez a fegyvertípus nem létezik, inkább a kalmatos lakattal rendelkező fegyverek terjednek jobban el. Nyilván pontos évszámot nem mondanak, viszont azoknak a kritikáknak mindenképpen mondanak, amik azt mondják, hogy itt ez az ütközött helyszín esetleg egy jó a későbbi, esetleg visszavonuló háborúk idejéből származó összecsapás maradványai.
Végül Óbudán a Harsány lejtőn járunk a Budapesti Történeti Múzeum feltárásán. Itt egy késő római villa maradványai betekintést nyújtanak Aquincum végnapjaiba.
Úgy tűnik, hogy néhány olyan villánk van Aquincum környezetében, és itt főleg Póciklára korábbi kutatásaira érdemes utalni, amely épületeket talán meg is erősítettek, vagy meg is erődítettek a IV. Századra, és kisebb katonai egységek akár be is vehették oda magukat, és részben önellátásra berendezkedve próbáltak túlélni, illetve megvédeni magukat az egyre sűrűsödő barbár betörésektől.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Debrecenben Dani János régésszel, a Viking kiállítás egyik kurátorával beszélgettem.
Itt állunk jelenleg a Debreceni Déri Múzeum kupolatermében, a Vikingek a Kárpát-medencében című időszaki kiállításnak az első termében, az első vitrin mellett.
Ebben az első vitrinben lennének a kiállításnak a főtárgyai?
Hát részben így is lehet mondani, mindenképpen az első vitrinben azt a együttest állítottuk ki, azt a három tárgyat, ami köré valamilyen szinten szerveződik a kiállítás. Ugye a mi gyűjteményünknek a becses darabja a Nyemia falu határában előkerült díszes egyedülálló varégsisak, a Kárpát-medencébe szintén egyedülálló rendkívül híres honfogláskori pécsi sisak, és egy magángyűjteményből származó valószínűleg a kievi rusz területén, egykori területén egy sírleletből előkerült orvédős, tausírozott orvédőjű harmadik sisak van egy vitrínben kiállítva.
Ahogy szétnézünk, itt tulajdonképpen az első terem tökéletesen megfelel annak a sztereotípiának, amit a vikingekről szoktunk gondolni, mert hogy ezen kívül még fegyverek vannak, pontosabban nagyon nagy számban kardok, meg néhány balta. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, mintha egész életükben csak a másik vérét akarták volna mondani.
Hát az első terem ebből a szempontból valóban megfelel ennek a sztereotípiának. Tulajdonképpen adta magát, hogy a három sisak köré szervezzük ezt a termet, meg hát a szimmetria is. Felhívnám a figyelmet egyébként a teremben látható két kisfilmre. Az egyik a sisakos vitrin fölött látható a nyemiai sisakról készült művészi műtárgy másolatnak a készítéséről szól, annak a technikájáról, itt látható. A másik pedig azokat a interdisziplináris vizsgálatokat foglalja össze, majd próbálja elmagyarázni valamilyen szinten érthető módon a látogatóknak, amik az egész projekt kapcsán az itt kiállított ékszerek, fegyverek vizsgálatát célozta.
Ahogy megfordulunk, amit az imént mondtam, az látszik, hogy nem teljesen igaz, hiszen van itt két viseletrekonstrukció is. Ezek mennyire tekinthetők hitelesnek?
Így igaz, van a teremben két viseletrekonstrukció is. Alapvetően fogalmazunk így, hogy a kiállítási projekt során jó kapcsolatot sikerült kialakítani a viking és északi hagyományőrzéssel foglalkozó magyar egyesületekkel, csoportokkal, a Nordegárd északi gárdával és a Vindurral. Ebben a teremben pont a Vindurnak két viseletrekonstrukciója látható. Két úriember volt annyira rendes és nagyvonalú, hogy ide adta nekünk több hónapra azokat a viseleteket, ezeket, amiket nagy gonddal és alapossággal állított össze, ezek abszolút hiteles viselet és fegyverrekonstrukciók, mert ugye tárgyak is vannak náluk, öv, kés, kard, sisak, stb. Alapvetően egy-egy lelőhelyen előkerült, jó dokumentált tárgyi anyag alapján készültek el ezek a rekonstrukciók, és az urak nem véletlenül viselték ezeket magukon, és hát most gyakorlatilag a nagy érdemű test közelből megnézheti.
Innen a kupolateremből jobb felé nyílik a kiállításnak a többi része, elindulunk arra felé. Miért éppen a Debreceni Déri Múzeum rendezett a vikingekről kiállítást? Olyan komoly viking anyaguk van?
Nem. Hát erre két választ tudnék adni. Egyrészt azért a Debreceni Déri Múzeum rendezett a vikingekről kiállítást, időszaki kiállítást. Egyrészt, mert ugye, mint már említettem, a nyemia is sok a mi gyűjteményünkből van. Mi őrizzük. Másrészt meg itt ebben az intézményben az elmúlt évtizedben hagyománya lett annak, hogy olyan témákat próbálunk feldolgozni, és olyan témákból próbálunk kiállítást rendezni, ami nem teljesen szokványos, vagy a megközelítés nem szokványos. Hát gondoljunk vissza például a kagánlovasa kiállításra.
A folyosón elhaladva belépünk a következő terembe, és hogyha az előző, a kupolaterem egy kicsit szellősnek is tűnt leletek szempontjából, hát ez nem az, elképesztő a tárgyigazdagság.
Így igaz, a tárlat egyik fő célkitűzése volt, hogy összegyűjtsük azt a 10-11. Századi tárgyanyagot, emlékanyagot a Kárpát-medencéből, amit a mai Magyarországon lévő gyűjtemények őriznek, ami vagy direkt északi skandináv kapcsolatokkal, vagy éppen kelet-európai rusz kapcsolatokkal rendelkezik. Úgyhogy így ebben a formában ez még soha nem volt eddig látható, ez az első alkalom, és hát amennyire a pénteki megnyitó óta visszajelzéseket kaptunk részben a szakma, részben a nagy közönség részéről, nagyon örülnek ennek a tárlatnak.
Belépünk és elkezdünk haladni itt a tárlók között. Mennyire töltöttek be fontos szerepet a vikingek a magyar állam alapítás korában? Mennyire érezhető a jelenlétük itt az országban?
Hát magában a magyar állam alapítás folyamatában én azt gondolom, hogy ugyan nem volt kulcs szerepük, de azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy itt a 10. század végén, 11. század elején, tehát gondolok itt elsősorban Géza nagyfejedelem uralkodására, illetve első Szent István királyunk uralkodására dokumentálható a északi kötődésű, illetve a kelet-európai, tehát rusz kötődésű fegyveres katonaság, fegyveres elit testőrség jelenléte. Elég, ha csak a királyi központhoz közeli, a Székesfehérvár környéki 10. század végi, 11. századi temetők leletanyagát megnézzük. Nem kerültek elő például a legnagyobb számban ezek a bizonyos kétélű északi típusú, frank-normand típusú kardok.
És ez ugye nem csak a temetőkből ismerünk ilyen kardokat, de hát Szent Istvánnak is egy viking kardja volt.
Így igaz, mondhatjuk úgy, hogy a korszak vagy az időszak csúcslelete az éppen nem más, mint az úgynevezett Szent István kard, amit a prágai Szent Vitus Székesegyház kincstárában őriznek. Természetesen a tárlat tervezése során felmerült, hogy ezt a kardot idehozzuk, hiszen ennek úgy gondolom nem csak történeti, hanem szimbolikus jelentősége is van a magyarság szempontjából. Erre azonban azért nem kerülhetett sor, mert a kard éppen egy másik kiállításban látható pillanatnyilag. Furcsa egyébként, hogy a Szent Vitus kincstárában őrzik azt a mi varék sisakunkkal nagyjából egykorú másik sisakot, amit Szent Fence sisakként ismer a nagy közönség és a kutatás is, ami ugye az első cseh király nevéhez, személyéhez köthető.
Tovább haladunk itt benne a teremben, és ahogy látom, nem csak a tárgyak egy része érkezett máshonnan, de tulajdonképpen az installáció is, hiszen itt szembe velünk egy rendkívül híres kárpitnak a részlete van.
Így igaz, a terem egyik falát az úgynevezett bajói kárpit utolsó 15 méterre díszíti. Hát tulajdonképpen a 11. század ennek az időszaknak, amikor az európai normann kapcsolatokkal bíró katonaság ilyen fegyvereket, amiket mi is megjelenítettünk és kiállítunk, ez hogyan működött, hogyan használták, mi történt ezeknek használata során a csatában, azt abszolút hitelesen ábrázolja ez a bajói kárpit, ami ugye az 1066-os Hastings-i csatát ábrázolja, amikor is ugye hódító Vilmos, vagy normandiai Vilmos, ahogy ugye másik néven hívni szokás, partra szállt Angliában, és gyakorlatilag az angol király legyőzésével sikeresen egyesítette Angliát, és hát innentől számítható az egységes angol királyság is. Úgyhogy ezt a kárpitot, ezt nagy szerencsénkre, örömmel kölcsönözte számunkra a Bajói Kárpit Múzeum.
és hát ugye nem csak a csata jeleneteket ábrázolja, de nagyon praktikus módon azt is megmutatja, hogy mit kell csinálni a csata után, legalább 5-6 képen keresztül azt a folyamatot mutatja be, hogy hogyan kell a már halott ellenfélről lehúzni a páncélinket, tehát hogy kell kirabolni.
Igen, ez így van, a Bajai Kárpiton mindenféle, hogy is mondjam, nem teljesen PC jelenet is látható, és hát ugye itt ezen a molinón, ezen ráadásul az eredetihez képest duplájára vannak felnagyítva az alakok, a jelenetek, úgyhogy gyakorlatilag a Kárpit utolsó 10 jelenetét, azt hiszem, hogy a 48-astól az 58-as jelenetig itt folyamatosan, mint egy képregény meséli el a Hastings-i csatának és Harald király bukásának történetét.
Ugyan a Szent Istvánkor nincs itt a kiállításon, de önnek melyik a kedvenc tárgya? Van olyan?
Nekem a kedvenc tárgyam? Hát igen, azt hiszem, hogy nekem nagyon közel kerültek hozzám az utolsó tárlóban látható úgynevezett balta alakú csüngők. Nem vagyok a korszaknak a specialistája őskoros régészként, de igyekeztünk ezeket a úgynevezett többnyire bronzból készített balta alakú csüngőket összegyűjteni. Talán 3 nincs itt ebben a tárlóban kiállítva, ami eddig ismert is előkerült itt a mai Magyarország területéről. Hát ezek szerintem nagyon látványosok, többnyire díszítettek is, és árulkodnak ennek a korszak a hitvilágáról, a viselőjének a gondolkodásáról.
Ezt hol viselték a nyakukban?
Hát egyes vélemények szerint a nyakukban, mások szerint például Fodor István úgy gondolta, hogy ezt az övükre volt felfűzve.
És ez egy meglehetősen hibrid szekrény, hiszen itt a másik végében már feszületek vannak.
Így igaz, ennek az utolsó tárlónak azt a nevet is adtuk, hogy változó hitek. Maga a vitrina azt az időszakot, meg azt a folyamatot igyekszik valamilyen szinte megjeleníteni, demonstrálni, amikor ugye a pogány hitvilágból egy nagyon komoly váltás eredményeképpen elkezdődik részben a Kárpát-medencében, részben a skandináv vikingek lakta területeken is a kereszténység felvétele, egy átmeneti időszak, amely egy roppant nehéz, de a régészeti kutatás és a történeti kutatás számára rendkívül izgalmas periódus lehet.
Meddig lesz nyitva ez a kiállítás itt Debrecenben?
A kiállítást az jövő év május 7-éig kívánjuk nyitva tartani, aztán lebontjuk is a tárgyakat, természetesen visszaszolgáltatjuk a kölcsönző intézményeknek.
Tehát akkor nem fog utazni sehová? Aki itt nem nézi meg a Déri Múzeumban, az nem látja sehol.
Hát jelenlegi ismereteim alapján a kiállításra, erre az időszaki kiállításra még nem jelentkezett be senki, hogy ezt szeretné a saját intézményében viszont látni, újra felépíteni, de hát addig még van néhány hónap.
A debreceni viking kiállításon Dani János régésszel, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan a Mohácsi csata helyszínén folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.